Tehát Máté 16, 13-tól 20-ig. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartatok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert te ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Krisztus. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, köszönjük, hogy neked gondod van ránk, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hoztál ma is igét nekünk, segíts, hogy nyitott szívvel tudjunk megállni előtted, hogy tiszta kezeket felemelve hallgassuk a te igédet, és befogadjuk, megtartjuk, és úgy járjunk. Kérünk, Uram, Jürgenér, hogy te add az ő szájába a te szavaidat. Kérlek mindenhol, ahol a te igéd hangzik, hogy te légy ott mindenkivel, te add meg azt a tiszta beszédet, tiszta igét, amit meg kell hallanunk. Kérlek, Uram, a betegekért, köztünk lévőkért, és ebben a Covid helyzetben is, hogy te adj gyógyulást, te adj megnyugvást, te adj békességet. Kérlek, Uram, az országunk vezetőjére is, hogy a te kezedben legyen a mi sorsunk, legyen a mi országunk. Köszönjük, Urunk, a szolgálóinkat és testvéreket, akik szolgálnak közöttünk. Így kérünk a gyerekalkalmakért nálunk is, és a többi gyülekezetben is, és a tinikért, iskolásokért is kérünk, és kérlek még az idősekért is, hogy te légy velük, te add meg a mindennapi kenyerüket nekik is, nekünk is, és így légy velünk ma itt. Ezt kérem a te nevedben. Ámen.
Most én is csinálom olyat, mint a Pál apostol valaki valamikor, amikor bedobta ezt a szó, hogy feltámadás, akkor szétosztott a társaság, mert az egyik rész nem hitt benne, a másik hitt benne. Nekem most éppen itt ülve ilyen furcsa történet jutott eszembe, Lázár Jánosról, ugye már szétoszlik a tömeg, ha azt mondom ezt a neve. Ő mesélte nekem, interneten keresztül, hogy a karrier elején ő nem volt senki még, és oda bement dolgozni a polgármesteri hivatal, Hódmezővásárhelyen dolgozott, és akkor gyorsan feljött a karrier létrán, és az emberek irigykedtek, és azt mondták, hogy ki voltál te, ki vagy te, csak a Rabcsák András táska hordó vagy. Mert mindig ő volt a táska. Azt mondja Lázár János, viszont Rabcsák András nem bárkire bízza a táskáját. És ez pont most illik erre a mai dolog, a Péter apostol nem csak egy táska hordó volt Jézusnak. Ha múltkor a Manti szépen mondta, hogy a ószövetségi proféták igazából az volt a nagy megbízás, hogy hűségesen adjanak át, amit Istentől hallják. Ez volt a lényege. Nem olyan fontos, hogy mit hallják, hogy ez az üzenet most ítélet, vagy dicséret, vagy jövőbe, vagy múltbeli, csak adjanak át hűségesen. És ilyen szempontból az Új Szövetség az egyik legnagyobb proféta, lehetne majdnem mondani, nem a János, ilyen szempontból ő még nem kapta ezt az új forradalmi üzenet, ő csak rámutatott Jézusra. Te az első, akit Jézus, akire Jézus rábízod egy forradalmi új üzenet, igazából Péter volt. És arról szeretnék most egy kicsit beszélni, ezt alátámasztani, hogy ez tényleg igaz. És ugye mi most felváltva csinálunk ószövetségi proféta, után újszövetségi találkozás Jézussal. És az első találkozó az akkor Péter apostol lesz. És mivel ő sokszor volt Jézussal, és mindenféle találkozó volt Jézussal, én egyik kiragadtam, szerintem a legérdekesebb találkozás, a legérdekesebb beszélgetés az, amikor Jézus azt mondja, hogy te vagy Péter, és ezen a kősziklán én fogok építeni az egyházamat. Ugye már is itt nem most szétválik a közösség, de ha itt ülne egy fele katolikus testvér, akkor már szétvált volna ezzel a közösség. Mifajta hívők rosszul érzik magukat majdnem, ha azt halljunk, hogy Jézus, a Péter a kőszikla, és ezen a kősziklán építek az egyházat. Ez nagyon nem tetszik, ugye? Jézus kéne lenni a kőszikla, és minden, és arról szól egy 2000 éves vita, majd meglátjuk később. De először csak nézzünk, ha a Péter a kőszikla tényleg, odaírtam egy kérdőjel, és ezt majd próbálunk feloldani, ugye? A protestáns kutatók mindig azt mondják, hogy tényleg, és akkor sok érvekkel alátámasztanak, hogy ez nem így van teljesen. A katolikus felháborodik, hogy miért van oda ez a kérdőjel. Hát tényleg. Nézzünk következő. Péter a halász. Egyenlőre Péter egy sima halász volt, és egy bizonyos helyen lakott. Következő a Kapernaum. Ugye manapság is van egy ilyen szép utcatábla, ha valaki Kapernaum keresi, azt meg is találja. Még hozzá nem is csak az új Kapernaum, hanem a régi, ahol Péter tényleg lakott. Nézzünk tovább. Ez a ásatási hely, Kapernaum, ugye ott lent látszik ezek a sok kiásott házak, a tető már nincs rajta, de látszik még mindig, hogy nagyon kicsi voltak a házak, és ez a Orion űrhajó ott a közepén, ez alatt állítólag van Péter eredeti háza. Ugye az ki lehet röhögni, de igazából az összes modern kutatás hajlik arra, hogy tényleg az. De a legősebb források is már mondták, hogy ott már nagyon régen volt egy kápolna építve a házra, és valami történt ott. És látták is, hogy a falak először egy sima lakóház volt, aztán kezdtek meszelni a falak, és az már egy jel, hogy egy különleges terem csináltak belőle. Aztán találtak a későbbi szakaszban a feliratok a falakban, ahol Jézusról szólnak a felirat, még Péter is oda van említve. Tehát könnyen lehet, hogy Péter apostol házában kezdődik az ott az első hívő közösség összejönni. Bővítettek is, ez is lehet látni, hogy bővítettek később ezt a ház, és egy imaterem lett belőle, és sok olajlámpák is találtak. Ez mindig arra mutat, hogy ott sok ember találkozott, és olajlámpák kell a világításra. Mindenféle ilyen dolgokról lehet kideríteni, hogy lehet, hogy ez legalább egy fontos ház volt, Kapernaum, és miért nem Péter házát. És ráépítettek most is a katolikus templomok. És ott a sinagóga, ami az eredeti sinagóga, látszik még lent ez a fekete köves padló, ami ez a kapernaumi százados épített Biblia szerint, ugye? Ő épített nekünk a sinagóga, mondta, és azért kéne neki az ő a szolga vagy lánya meggyógyítani. Nézzünk tovább. Ez ott Így néz ki ezt a Péter háza, ha alá nézünk a templom alá. Tovább. A halász Péterből mi marad még? Például 20 évvel ezelőtt kiástak ezt a hajó a Galilea tónál. Az viszont mutatja, hogy elég nagyok voltak ezek a hajók, hogy 12 tanítvány beférjen. Ugye az is lehet mondani, hogy 12 tanítvány volt ott a tengeren a Jézussal együtt, hát ez elég nagy hajó. Kiásták egyet, és tényleg ilyen nagy, 16 embere alkalmas halászhajók ez. És ez a érdekes, hogy az első századból van, ez ilyen karbon módszerek lehetett kideríteni. Tehát ez egy nagy szenzáció volt. 10 fajta fából van készítve. Azt jelent, hogy vagy nagyon kevés fá volt ott a környéken, vagy nagyon sokszor javították ezt a hajó. Másfajta deszkák, másfajta deszkák. Valaki ezt próbálta eredeti helyzetbe hozni, és így nézhetett ki egy ilyen hajó, ahol Péter hajózott. Tovább. Van egy másik kis jelenet, ahol Péter benne van, hogy Jézus azt mondja neki, hogy menjél, horgászd, és az első halból benne lesz a szájába egy kis élme, ezt adjál a templom adónak. Ugye? Ez is ilyen meseszerű, de ha egy kicsit kutatunk, kiderül, hogy annyira viszont nem meseszerű, mert van a Galilea tóban 10-15 fajta hal. És ebből 5 fajta száj ikrázó, vagy nem tudom, az ikra tartják a szájukban, amíg nem nagyobb a kis halak, és veszélytelen tudnak kiúzni. De hát mindig tele van a szájuk, és még hozzá, itt könnyen lehet, ha az ikra, nézzünk a következő. Ja nem, még vissza. Tovább. Ezt, ugye volt egy ilyen halfogás, 153 darab hal. És mi csodálkozunk, hogy miért mondja a Biblia 153, miért olyan fontos ez, de azért fontos, mert a minden hal után kellett adózni. És természetes volt a halak rögtön számolni. És azért az akkori olvasóknak talán többet mondott, mint nekünk ma. Mert akkor is csodálkoztam, 153, ennyi sose volt. Mert mindig számoltak, ugye, mert fizetni kellett. És az is olyan kis, ugye azért mondom ilyen dolgok, hogy lássunk, hogy nem meseszerű az egész, hanem van nagyon igazság alapja, és nagyon közel vagyunk a realitáshoz, amikor olvasunk ilyen beszámolók. És a következő, ez volt egy ilyen érme, ami a templomadónak kellett adni, és ilyen érme, ugye ez 2,5 centi, az simán belefért volna egy ilyen bizonyos fajta halnál, ami ma is Péter halnak hívják, ami sokat túrja is a homok, mert csinál egy ilyen árok az ikrájának. Van ilyen fajta is. És nem tudják, hogy ez most a hal, aki a ikra benne tartja a szájába, vagy ez a másik, aki árok csinál a homokba, és mindig eltúrja az árok, és simán beleakadhat egy érme is, hogy ez a két fajta lehetőség van. Tehát, tovább. Az egyik, ez egy ilyen hal ikrával a szájába, ezek kikelnek, és benn is maradnak nagyon sokáig. Tovább. És találták már ilyen fajta halok kavicssal a szájában, kupakkal a szájában, mivel fénylik a kupak, ugye, halak nagyon-nagyon mennek a fénylő dolgokra, tehát nem olyan nagy csoda ez, hogy egy hal találunk, ahol egy érme is a szájában van, csak ez a csoda, hogy mikor van ez a hal, hogy az első, amit kifogsz, ebben van egy érme. Ez a csoda. De az összes többi dolgok simán előfordulhatott volna abban az időben. De hát a Péter nem azt mondta, hogy milyen ostobaság, soha nincs benne ilyen dolgok halakban. De simán lehet. Csak az első, az már kis csoda, ugye? Tovább. Tehát Péter simán kiszedett volna, és nem is annyira csodálkozott, hogy itt van benne, oké, ezt odaadom a templom adóként. Tovább. A másik az már nehezebb. Péter a kőszikla. Most ő a kőszikla, vagy Jézus a kőszikla, vagy mi a kőszikla a kérdés? Nézzünk tovább. Ha manapság kőszikla, szikláról beszélünk, akkor a fiatalok erre az emberre gondolnak. Ugye mi egy kőszikla? Az valami kiépített testépítő, és ő nem lehet elpusztítani. Ugye ez egy szikla. Tovább. Vagy most éppen lehet, hogy amikor én itt beszélek, hősök törön beszél a pápa, nem tudom pontosan mikor beszél, de hát a Péter 266. utódja éppen most Budapesten beszél. Ez nagyon érdekes véletlen. És látszik a plakáton is, hogy ugye milyen nagy a pápa, és milyen kicsi a hősök tere. Hát ez hasonló, mint ez a másik szikla színész. Őt nem lehet elpusztítani. Ő egyszerűen erős, pár 50-valahány éves, de mivel Péternek az utódja, azért ez a hivatal nem pusztul el soha, és abból veszik a katolikusok, hogy ez azért kéne csatlakozni a katolikus egyházhoz, mert ott van ez a folytatás, ami szükséges az Jézus egyházára. Mert ezen a kősziklán építette Jézus az egyháza, tehát ott, ahol nincs Péter, ott nincs egyház. És ebből lesz a nagy vita már 2000 éve, ugye? Tovább? Péter elég sikeres, sokkal sikeres, mint bármilyen mai sztár, ugye? Ami van Péter körül, ez hihetetlen. Ez a Vatikán, ez a fönt, a világ legnagyobb kupola, tovább, és ezen a kupolán oda le van írva ezt a vers, amit most olvastunk. Te vagy a Péter, ezen a kősziklán. Nézzünk nagyobb egy kicsit. Azt jelenti, hogy tévé és Pétrus, hanem tu es Pétrus, te vagy a Péter. Te vagy a Péter. Ezen a kősziklán, itt folytatik. Tovább. És még hozzá azt is mondja, hogy neked adom a mennynek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is. De hát ez elég erős számunkra, ugye? Tovább. És ott van a Vatikánban van egy kis szobor, Péter már több száz évig van ott, és minden szarándokoló oda megy, és puszilgatja a lábát, és már így kopott a lábad, régen nagyon szépen volt a lába, de már így kopott, mert mindenki oda nyúl, mindenki puszilgatja. És ott látszik, hogy Péternek sikerült híres lenni, ugye? Ő igazán sztár lett. Tovább? És a probléma az egyik probléma van sok. A probléma a görögben van. Ugye van a görögben, de Péter, azaz Petros, vagy, és én ezen a kősziklán, Petra, szikla, építem majd fel egy házamat. És a protestáns bibliakutatók mindig azt mondják, hogy hát itt világos. Két különböző szó van. Péter, amit azt jelent, kisebb kő, és Petra, ami azt jelent, nagy kő. De hát Jézus igazából azt mondja, hogy te vagy a kis kő, és én ezen a nagy kövön, és mutatod magára, fogok felépíteni az egyházak. Ez a protestáns kedvenc magyarázat, ugye? Mert így elkerülünk ezt a pápaság. A katolikus azt mondja, hogy hát ez hogy képzelitek el? Mert van egy másik probléma, ugye Péter és Jézus valószínűleg nem görögül beszéltek egymással. Bár nagyon terjed volt a görög, de ilyen kis intim beszélgetés valószínűleg átkapcsolták arám nyelvre, a kis tájszólás, ami ott volt. És ott viszont, így néz ki, nézzünk tovább, ott fönt nem kettő különböző szó van, hanem egy szó, mind a kettőre. Tehát a kis kő és a nagy kő, az nem is különbség, ez csak egy szó, kéfa. És a kéfa, te vagy a kéfa, és ezen a kéfán fogok építeni a gyülekezeten, ez lenne egy igazi jó szójáték, ugye? És a görög fordító átfordította a görögre, és ott volt a Petra, ez volt a szikla, de a Petra nem lehet Péter Petrának hívni, mert ez egy női név, ugye? Azért csinált belőle Petros, hogy legyen egy fiú belőle. Tehát ez egy kis, a fordítónak egy kis trükkje volt, hogy hasonló legyen a szójáték, de nem kínos a Péternek, hogy hirtelen Petra hívják. Tehát a katolikusok azt mondják, hogy ez teljesen világos, hogy arámul, kéfa, kéfa, nincs is más szó. Minden más szó más jelentene, és nem passzolna. Nem lenne jó a szójáték. És az az érdekes, hogy az újabb kutatás egyet ért, egyre több protestáns kutatók átmennek a katolikus magyarázat, hogy legalább itt biztos Péterhez szólt ez az egész. És nem Jézus átváltott magára mutatva, hogy én viszont vagyok a nagy szikla, és nem is te vagy fontos, mert az egész 6-7 vers mindig úgy tűnik, mintha Péterre mutatja. Neked adom a kulcsok, és te vagy, 8-szor azt mondja, hogy te, nem én. És azért most milyen szempontból Jézus vagy Péter most fontos? Mit tudunk mondani? Tovább. A Péter mondja a levelében is, járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetették, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel, tehát Jézus az élő kő, és mi is vagyunk élő követ, épüljetek fel lelki házá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánlatok fel, amely kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, ime, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, ugye ez a Jézus, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ez a sarokkő és a többi kő, és lehet, hogy arról szól az egész. Nézzünk tovább. Ugye minden épületnek van egy sarokkő, és ha leteszem a sarokkő, aki nagyobb, mint a többi, legalább régen, akkor tudom igazából, hogy hova futnak a falak. Hol áll ez az épület, már kiderül, ha a sarokkő leteszem. És most már jönnek a másik kövek. Az első kő is nagyon fontos, ő mutatja is, hogy megy tovább, de a sarokkő a lényeg. És nézzünk tovább. És most én is akarok ajánlani egy könyv. Egy magyar ember, nagyon okos, írt diszertáció erről a kérdésről. A Robi is utalt arra. Én is ezt találtam egyszer egy könyvtárban. Szabados Ádám, az apostolok hagyománya, ő ezt a kérdést nagyon körüljára, hogy mi az akkori apostolság jelentése a mára. Ezek most fontos nekünk, vagy nem, ugye? És ő is erről, és egy kicsit olvasom belőle, az ő magyarázat szerintem megoldja a problémát. Azt, hogy Péter milyen értelemben az egyház alapja, némiképp megvilágítja az is, ahogy Jézus a kulcsok hatalmáról beszél. Nézzünk tovább gyorsan. Azt mondja, jaj nektek képmutató írástudók és farizéusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engedtek be, akik be akarnak menni. Ez már egy régi zsidó ilyen formula volt, bezárni és kinyitni. Ez nem volt új. Egy zsidó ember rögtön tudta, hogy miről van szó. Valamit megakadályozni, vagy megengedni. Lehetővé tenni, vagy megakadályozni. És a farizéusok A rossz tanításukkal megakadályoztak sok embernek a mennybe menetel. És arról szól ez is. Te viszont kapsz egy kulcs, ami valami nyit. És most nézzünk mit. A kulcsok hatalmának értelmezésében segítséget nyújt, hogy a Máté 23-ban a farizeusok azok, akik bezárják az emberek előtt a mennye országát, és a Gehenna fiává teszik őket. A rabinikus hagyomány ismerte a kötés és oldás hatalmát, amely mindenek előtt a törvény értelmezését és annak Isten által való helyben hagyását jelentette. Amikor Jézus azt mondja, hogy a farizeusok bezárják az emberek előtt a mennyek országát, azt állítja, hogy nem helyesen gyakorolták az oldás és kötés tanító tekintélyét. Péter azonban, ha kősziklaként és hitvalóként képviseli a Mesiás, tanításával megnyithatja a mennyek országát, és hasonló tekintéllyel be is szárhatja ezt. Az apostolok szószólójáként Jézus Krisztusnak megvaló Simon a mesiási épület alapja, és ennek ajtajáit az ószövetségi Eljákimhoz hasonlóan képes kinyitni és bezárni. Az oldásról és kötésről szóló motívum a Máté 18-ban újra megjelenik, de ott már a gyülekezet egészére vonatkoztatva. Tehát mi is ilyenfajta sziklák lehetünk. Péter tehát olyasfajta hatalmat kapott, amely közvetve, részben éppen rajta keresztül minden gyülekezet hatalmává is válhat. Péter kőszikla szerepe az egész egyházat az igazság oszlopává és erős alapjává teszi. Ezért győz az egyház a Hádész oszlopai felett. És most jön a kis ütés a katolikus egyházra. Péter nem ebben az értelemben egyedülálló és pótolhatatlan, hogyha az egyház ne tudna a személye nélkül működni, vagy akár gondoskodni kellene az utódjáról. Apostoli utadlásról egyáltalán nincs szó a szövegben. Péter hatalmat a gyülekezetek alkalmazzák, anélkül, hogy az ő helyére lépnének. Péter ebben az értelemben egyedülálló és pótolhatatlan, ahogy egy alap az. Ő szabja meg az épület alakját és mienségét, az oldás és kötés hatalma azáltal lesz az egész egyházé és minden gyülekezeté, hogy Péter tekinteje a farizeusokéhez és a rabikéhez hasonlóan alapvetően tanító tekintély. Az evangélium új hagyományának őrzése nem pedig személyes hatalom, amely személyes utódlást igényel. Az utódlást gondolata nehezen egyeztethető össze az alapkő képével. Az alapkőre, most jön egy jó mondat, nem újabb alapköveket, hanem a házat építik. Miután az alapkő letétetett, a ház alaprajza eldőlt. De hát ez nagyon szép kép. Első Péter, ugye a fundamentum az Krisztus, de egy máshol egy kép. Nem szabad túlságosan összekeverni minden bibliai képek egymással. Egyszer arról beszélnek, egyszer arról beszélnek. Krisztus igaz az alap fundamentum, de rájön az első kő, az is Krisztus, és utána jönnek a kiskövek, az mi is lehetünk. És ott az első, aki a új tanítás, a Jézus forradalmi új tanítása, ami különbözött a ószövetségi tanítástól, hogyan kell a mennybe jutni bizonyos szempontból, az ott lerakta, és felelős volt a továbbadása. Most már mi vagyunk felelős, hogy továbbadjunk a igazi üzenet. Tovább? Ja, az is. Tovább? Most harmadik és végül Péter a sátán, mert azt olvassunk, nézzünk, Ettől fogva kezdte Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jézus Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudoktól, meg kellene öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor félrevonta őt, és feddenni kezdte. Isten mentsem, Uram, ez ne történhet meg veled. Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek, távozz tőlem. Ez a magyar és a német fordítás azt mondja, hogy távozz tőlem, de igazából, és az angol is ebben a helyzetben jobban fordít, állj vagy menj mögém. Az van írva a görögben. Menjél mögém. Ne álljon az utom. Ne oda, ahol én akarok menni, ne ott álljon. Kövessen. Igazából azt mondja, kövessen. Nem távozz innen, és soha többé nem akarlak látni. Menjél a helyedre. Ugye, azt szoktam mondani a kutyának. Sátán, kísérthetsz engem. Ott is ez a görög szó azt jelenti, hogy te ösztönözöl engem a bűnre. Ez a kísérteni szó. Ösztönözni a bűnre. Ne csinálja ezt. Mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére. És gondoltam, hogy miben volt ez most ilyen nagy probléma. Ugye csak védeni akar a mester, ne menjél Jeruzsálembe, mert ott szenvedni fogsz, meg fogsz halni. Nem akarok, hogy neked veled ilyet történik. Jézus azt mondja, hogy te akarsz megakadályozni, hogy én szenvedjek? Az már nem jó dolog. Mert a szenvedés a lényeg az egészben. Ugye? Tovább? Tehát ezt a kis részt akarunk spórolni. És Jézus vagy Péter ebben egy nagy mester. Ha egy kicsit belenézünk, Péter nagyon sokszor próbál elkerülni valahogy a szenvedés. Néha nagyon bátornak tűnik, de igazából csak szenvedés akar elkeríteni. De Jézus azt mondja, hogy a szenvedés nagyon fontos a fejlődésemre, méghozzá a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy szenvedés által lett tökéletes. Jézus méghozzának kellett a szenvedés, hogy kifejlesszem minden, ami lehet benne. De hát akkor nekünk is nagyon fontos a szenvedés. Azt kéne látni. A szenvedés kikerülni nem mindig bölcs dolog. Ugye ott látszik a Péter, ott a Getsemáné kertben, jön egy csapat, akarnak megint elvinni a mesterét, ő nem akarja, hogy a mester szenved, levágja a füle. Tovább. Előbb még a kertben, ott hirtelen nem látja semmiféle veszély, ugye a Péter itt csöndben van, semmi fész, elalszik, nem hajlandó szenvedni azzal, hogy imádkozik, ugye, fönt maradni, imádkozni, ez neki most egy fölösleges harc volt, ezt spóroljunk, ne szenvedjünk, aludjunk. Ugye? Tehát bizonyos helyzetben ő nagyon akart szenvedni, de Jézust akar kimélni a szenvedéstől, és ami rajta múlik, személyesen ő nem akar szenvedni. Tovább. Ott is a udvarban, amikor Jézus már elfogtak, ott ül az udvarban, mondják neki, hogy te is voltál vele, most már nem kell védeni a Jézust, ő személyesen nem szenved. Nem ismerem ezt a Jézus. Nem akarok most kellemetlen helyzetben kerülni, én nem akarok szenvedni. Tovább. És arra gondoltam, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor kéne szenvednünk. Ugye? Néha nagyon nehéz. És régen jártam egy ilyen lövési egyesületbe, és én is itt álltam, mint ezek. Ilyen hasonló puskám is volt. És ez nagyon érdekes volt, ez a légpuska, ugye a céltábla csak 10 méter távol van. És ez a golyó nem is tovább sokat repül, azért csak 10 méter, mert oda még egyenesen repül. És akkor minél nehezebb és minél merevebb mindent, annál jobb. Tehát sokszor van egy ilyen merevítő ruha, meg kesztyű volt itt, és álltam, és azoknak jó, akik nagyon kövér voltak. Ott álltak, mint egy szikla, nem mozogtak. Ezek jól tudtak lőni. Én nagyon nem tudtam jól lőni, mert könnyen billentek. És nagyon nehéz ezt a nehéz puskát itt tartani, és nagyon sokáig kell célozni. Tovább. Amikor ezt a kis, mert volt egy kis ilyen célizé, amikor nagyon benne van, és akkor is néha elment. De hát nagyon nehéz volt ezt eltalálni. És arra gondoltam, hogy Péternek is van ilyen nehézsége, néha nem tudja, mikor kéne szenvedni, és mikor nem kéne szenvedni. Általában rosszkor szenvedett, amikor nem kellett volna, mindenhova belevágott, minden, de amikor neki kellett volna harcolni, akkor lusta volt, akkor félt, akkor nem volt hajlandó, és Jézus ezt nem bírta, ez egy rossz tulajdonság volt, hogy elkerülte a személyes szenvedést, és játszotta a hős másoknak, ugye? És vajon mi hogyan vagyunk ezzel? Hogyha most jön szenvedés, mondjuk önhibán kívül, és akkor hogy állok hozzá? Próbálok minden, hogy most rögtön jó legyen újra? Vagy üdvözölöm ezt a lehetőség, hogy bizonyos tulajdonság bennem kifejlesztje Isten most? Például a lélek gyümölcse, türelem, szeretet, kitartás, megtartóztatás. Vajon mit akar? Nézzünk tovább. Péter viszont, az volt az érdekes, ugye talán 20 évvel később írta a leveleket. Amikor Jézus feltámadt, Péter teljesen megváltozott. Hirtelen a legbátrabb lett. Hirtelen már nem félte az életet, hirtelen nem hősködött már, hanem amikor kellett, egy kivétel még volt, visszaesett, amikor kellett, ő ott volt teljes bátorsággal, és kész volt szenvedni személyesen is, és írta Péter levél, ha ezen a szempontból olvasunk, nagyon érdekes, hogy hányszor hangsúlyozza Péter, hogy Krisztus szenvedni kellett. Hogy milyen fontos volt az, hogy Krisztus szenved. Rájött, hogy rosszul gondolkodott. Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Ugye jó iskolába járt, megtanulta a lecke. Hiszen erre hivatatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. És ő ezt megértette. Jézus után kell menni, nem előtte, útban állni, hanem mögötte szépen, ahova visz, arra visz, ha szenvedni kell, szenvedek, nem kell mindig rögtön megszabadulni minden kellemetlen dologtól, ez hozzátartozik, jó nekem. És az utolsó kép, ugye ez a 23. Zsoltár, ott van is szépen ez írva, ha a halál árnyékába járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és potod megvigasztal engem. A halál árnyékába, most a gyülekezetben elég sokan vannak, vagy majdnem voltak, vagy közeledtek volt, most hogyan reagálok erre? Ha halál árnyékába kerülök, akkor azt mondjam, hogy ez most egy kiváló lehetőség bizonyos dolgokat tanulni. Vagy azt mondjam, hogy minden követek, hogy kijutsok belőle. Mindent. És utána megint szépen fogok követni Jézus. De lehet, hogy most éppen kéne követni Jézus, és nem mondani, hogy nem kérek a szenvedéstől. Jézus, nem kell mondani nekem, hogy menjél az útból, állj mögém. Ha szenvedni kell, szépen szenvedj, de az én kezemben van, mögém állsz, komolyan baj nem lesz. A üdvösség nincs veszélybe. Minden, ami fontos, az jó, most is, bármi mennyire szenvedsz. Az igazi élet most van, ugye? Nem amikor elmenekültél megint valamilyen kellemetlen dologról. Arra hívom mindenki, hogy álljunk mögé, és ne az útba, a saját kis érveleinkkel, hogy kéne, mit kéne, amikor jönnek a nehéz napok. Amen. Imádkozunk. Úgy Jézus, köszönöm, hogy végigmentél ezen az úton, és szenvedtél. Nem azért szenvedtél, hogy nekünk nem kell szenvedni, hanem azért szenvedtél, hogy nekünk egy igazi jó élet lesz, ami szerinted élünk, és nem szerintünk. Segíts most nekünk ezen a napon méltó hozzád harcolni a kis harcainkat, és ne gyáván elfutni, vagy lustálkodni, vagy elaludni, amikor ébren kéne maradni. Ámen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fethetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ámen.